Szeretnék egy történetet megosztani veletek, és egy kicsit furcsa címet adtam ennek a mai igehirdetésnek. Az első három európai Krisztus követő, és szeretnék arról szólni nektek, hogy hogy jutott el a kereszténység, pontosabban az evangélium Európába. Remélem, hogy lassan bevetítik a jegyzetemet is, a vázlatomat. Az Apostolok Cselekedői könyv 11. részéből fogom Isten igét olvasni. Apostolok Cselekedői könyv 16. részéből, a 11. verst olvasom Isten igéjét egészen a 34. versig. Így szól az ige, ülve hallgassátok. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neapoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népivel együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg nálam, és kérleld bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdájnak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Silást a hatóság elé, a főtérre hurcolták. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatják városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokasság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfélben Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr feljött álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tédd kárt magadban, mert valamennyit itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Silás elé, majd kivezett őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, és ezt szeretném aláhúzni ma neked, mint családfőnek, mint édesapának, mint édesanyának, bárki is vagy itt. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözölsz minte, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadt őket az éjszakának, még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Uram, arra kérlek most téged, hogy miközben a gyerekek lent a bábelőadást nézzük, szólíts meg bennünket, szülőket, felnőtteket itt ezen a helyen. És kérlek arra, hogy mondd el a lényeget ebből a hosszú felolvasásból, ebből a hosszú történetből, add, hogy találkozzunk veled, és találkozzunk önmagunkkal ebben a történetben. Amen. Hát arról olvastam, sajnálom, hogy túloldalt nem látok semmi, de nem baj, hogy Pál apostol átjön Kis-Ázsiából Filippibe, ez egy óriási nagy város volt, úgy is mondták, hogy Európa kapuja, egy nagyon-nagyon gazdag város volt, olyan sírhelyre találtak, amilyennek a fénye a Tutanhamon kincséhez fogható. Egy nagyon gazdag város volt a környékén ezüst és aranybányákkal, és Pál apostol átjön Kis-Ázsiából Filippibe, és hirdeti az evangéliumot. És itt szeretnék valamit megosztani veletek. Azt olvastam, ekkor hirdették Isten igét neki és mindazoknak, akik házában voltak. Valamit meg kell értened a kereszténységről. Azért mondtam azt, hogy a három első európai Krisztus követő, mert a keresztény szóval nagyon sokszor nem tudsz mit kezdeni. Nagyon sokak számára ez egy szitok szó, nagyon sokak számára frusztráló, rossz emlékek jutnak eszébe, egy rossz emlék gyerekkorából, egy rossz istentiszteleti élmény, egy megkérgésedett egyházi intézmény, meg sok minden. De szeretném, hogy tudnál valamit. Kereszténység mindig ott van, ahol az evangéliumot hirdetik. A kereszténység valódi terjedése az evangélium hirdetésével kezdődik. A keresztény egyház azon emberek közössége, akiket a Jézus Krisztusról szóló evangélium belülről átformált. És itt a hangsúly a belülről szól, belülről formál át. Éppen ezért a keresztény gyülekezet az elsősorban kapcsolat és közösség, maga az élet. Kapcsolat és közösség Istennel, és miután közösségbe és kapcsolatba kerültünk Istennel, és megismertük őt mennyi édesapaként, édesatyaként, onnantól kezdve úgy tekintünk egymásra, mint testvér. Mert ha neked is Isten az apukád, meg nekem is Isten az apukám, a mennyi édesapám, akkor szólíthatlak téged úgy, mint testvér. Érted? Tehát valami egészen mást jelent a kereszténység, mint amivel sokszor tesszük, vagy tettük az évszázadok során. Nagyon fontos ezt így látni. Belülről formál át, nem keret, nem forma, nem ideológia, és még csak nem is kultúra. Bár van kerete, vannak formái, bár bizonyos értelemben intellektuálisan felfogható a kereszténység, ilyen alapon mondhatom, hogy ideológia. És azt is mondhatom, hogy hat a kultúrára, és befolyásolja azt, és nagyon sok évszázadon keresztül az európai kultúrát meghatározta a kereszténység. De fontos látnod azt, hogy a kereszténység nem keret, nem forma, nem ideológia, nem kultúra. Hat rá, formálja azt, de nem az. Annál sokkal több élet, közösség, kapcsolat. Éppen ezért nagyon fontos a sorrend. Előbb evangélium, és csak azután kereszténység. Az evangélium új életet hoz, az új élet pedig új keretet, új formákat alakít ki. Még egyszer mondom, előbb az evangélium, és azután a kereszténység. Előbb az új élet, és az új élet keres magának új formákat és kereteket. És el kell mondjam nektek, hogy az a tragédia ma sokszor Magyarország, hogy megfordítottuk a sorrendet. Azt mondjuk, hogy előbb az új forma és keret, aztán majd utólag megpróbáljuk ezt megtölteni evangéliummal. És csodálkozunk, hogy az emberek menekülnek ezzel a forma elől ki. Mert az első keresztények az evangéliumot hirdették, ami megszűjtotta az embereket, belülről átformálta őket, és elkezdtek másként élni. És nem azt mondták, hogy majd, ha másként éltek, akkor lesztek keresztények, és akkor hirdetjük nektek az evangéliumot, hanem előbb az evangéliumot hirdették, az változtatta őket meg. És csodálkozunk, hogy az emberek menekülnek, mivel kívülről akartunk rájuk kényszeríteni egy olyan változást, ami csak belülről jöhet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy attól nem lett keresztény egy intézmény, hogy kiírjuk rá egy egyházi intézmény. Nem attól lesz keresztény, hanem az evangéliumt, amit abban hirdetünk. Mert az evangélium változtatja meg az embereket, nem a keresztény felirat és címke és tábla. Nagyon fontos látni, előbb az evangélium, azután jön a megváltozott élet, és a megváltozott élet hoz új formákat és új kereteket. És szeretnénk most rátérni a mai történetben, három emberről olvastam, akik Európában, mikor eljött Pál, átjött Európába, Makedóniába, Filippi városába, három emberrel találkozott, és a mai történetben három embert szólít meg valamilyen módon az evangélium. Az első Lidia, egy bíbor kereskedelemmel foglalkozó üzletasszony, azt is mondhatnám, hogy egy vállalkozó nő volt. És hadd mondjam nektek, jó piac volt Filippi. Egy jó város volt arra, hogy eladja drága portékáját, ezért feltételezem azt, hogy nagyon jó menő vállalkozása volt, hogy virágzó vállalkozása volt, hogy üzletileg jól ment az élete. És mégis azt olvassuk, hogy minden szombaton kiment a városon kívül egy folyópartra imádkozni, mert valami hiányzott az életéből, kereste az Istent, azért imádkozott, azért kezdte megszólítani az Istent. A második személy, akiről olvastam, az egy lányka, egy spiritista lány. Nem tudjuk, hogy hogy szerzett képességet erre. Hogyan alakult ki benne, hogyan jöttek rá. Érdekes, nem is azt mondja, hogy szüle a gazdái arra, hogy ő tud jósolni, tud jövendőt mondani. Egy dolgot olvastam, hogy nagyon nagy vagyont hozott ez a gazdáinak, mert ez a természetfeletti képesség. És a harmadik, akiről olvastam a mai történetben, az egy öngyilkos jelölt börtönőr, aki a szégyenérzetét nem tudja feldolgozni, és a félelmeit nem tudja feldolgozni. Valószínűleg egy veterán római katona volt, tehát volt katonai nyugdíja, és emellett működtette a börtönt, mint vállalkozást. Két lábon álló magyar ember volt. Ugye? És azt olvassuk róla, hogy jött egy vihar az életébe, amikor kiderült, hogy nem jó a börtön, hogy nem biztonságos. Hogy jött egy földrengés, fölpattantak az árak, kinyíltak az ajtók, a bilincsek lehullottak, és azt hitt, hogy minden fogoly megszökött, és ezért öngyilkos akar lenni, mert nem tud szembenézni a kudarca. Három ember. Jó kis felhozatal, nem? Jön Pál Európába, és ezzel a három emberrel találkozik. Hát gyertek, nézzük meg külön-külön őket, megpróbálom nagyon röviden kibontani mind a hármat. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíboráros, akinek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Mi indít arra egy dúsgazdag vállalkozó üzletasszonyt, hogy keresse az Istent? Mi indít arra, hogy elkezdjen imádkozni? És szeretném neked elmondani, hogy mindannyiunk életében előbb vagy utóbb bekövetkeznek azok a repedések, azok a törések, azok a krízisek, amik megnyitják a szívünket Isten felé. Ez olyan szépen hangzik, hogy megnyitotta az Úr a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. És lehet, hogy neked is Isten nyitogatja a szívedet arra, hogy figyelj arra, amit nem én mondok, hanem amit Isten szeretne a Biblián keresztül, akár rajtam egy nyomorult szolgán keresztül megosztani veled. De fontos tudod azt, amikor azt olvasjuk, hogy az Úr megnyitotta Lídia szívét, az valami nehéz dolgokat jelent. Másfél-két héttel ezelőtt egy táborban voltam Erdélyben, és ebéd után lelkigondoztam valakit, és utána készültem fölmenni. És ahogy mennék el az ebédlőtől, egyszer csak bejön egy ilyen ügynök kereskedő férfi, nagyon szépen felöltözve, nagyon úriemberként jött, és keresett valakit, aki átadhatja termékeket, amiket hozott, meg is találta, és akkor rám néz, és azt mondja, hogy ön a Mikes Sámuel? Mondom, igen. Azt mondja, a főnöknőm azt mondta, hogy öntől kérek segítséget. Hát mondom, nem tudom miért. És aztán beírtam az ebédlőbe, leültünk beszélgetni, ebből lett egy másfél órás beszélgetés, ahol elmondta azt, hogy repedezik az élete. Hogy ő egy nagyon bűnös életet élt, és nagyon sokszor visszaélt a fizikai fölényével és erejével, és ezért a házassága tönkrement. És a feleségnek van egy szeretője, és most rászakadt minden, az egész ég rászakadt. És annyira fáj neki az a bűnös élet, amit ő élt, az az erőszakos élet, amit ő élt. És kezdtem mondani, hogy mi az, ami bántja és vádolja őt. És aztán arról beszélt, hogy borzasztóan fáj az, ami most van a feleségem. Szeretném megmenteni a házasságomat, szeretném megmenteni a családomat. Tudnál nekem segíteni? És beszéltem neki Jézus Krisztusról, aki meghalt ért a Golgotai kereszten. Aki magára vette minden bűnét, az összes bűnét, amit elkövetett a feleség ellen. És elmondtam neki, ez is meg tud téged változtatni belülről, meg tudja változtatni te szívedet, és tud hozni egy változást. És a feleséged lesz az első, aki észreveszi ezt a változást. Gyere Jézushoz! És kérdeztem tőle, hogy megengedett, hogy imádkozzam érte? Hogyne? Utána azon nyomban felhívtam egy lelkész barátomat ott a környékről, már azóta volt nála, reményem szerint már elkezdett járni oda Isten tiszteletre, gyülekezetbe. És nem tudom, hogy mi lesz a házasságának a vége. Egy dolgot tudok, hogy az a krízis, amibe került, az megnyitotta a szívét Isten felé. És elmondhattam neki, hogy neked a házasságod gyógyulásánál is nagyobb szükséged van Jézus Krisztusra. Mert kiment a talaj lábalól. Amikor azt olvassuk, hogy Isten megnyitotta Lídiának a szívét, az valami olyasmit jelent, hogy egy nagyon nehéz krízisbe került az önő. Nem tudjuk, hogy mi. Lehet ez betegség, lehet ez gyász, lehet ez kapcsolati krízis. Nem tudjuk, hogy mibe került. Egy dolgot tudunk, hogy bármilyen jó anyagi lábakon állt ez a nő, elkezdte szomjazni Istent. És lehet, hogy úgy jött erre a helyre, hogy talán soha nem voltál Isten tiszteleten, meg eleged van a kereszténységből, meg már az a szó számol, a szitok szó, de szeretném neked elmondani, hogy a kereszténység az nem egy ideológia, hanem Krisztus követés. És mindig az evangélium jön előbb, utána megváltozott élet, és utána jönnek a keretek. És szeretném neked hirdetni, hogy van remény, hogy az előbb énekeltük. És Lídia megnyílt a szíve, nem a füle. Hadd mondjam nektek, az evangélium... Az evangélium elsősorban nem egy intellektuális élmény. Az evangélium a szívedet szólítja meg. Az egész személyiségedet szólítja meg. És lehet, hogy most olyan nehézségekben, hogy Isten nyitogatja te szívedet. Lehet, hogy olyan nehéz körülmények értek, hogy nem tudsz velük mit kezdeni. Nemrég azt mondta valaki nekem itt az imázudvaron, amikor lelki gondoztam, kiment a talaj a lábam alól. Úgy érzem, hogy a nagy semmibe vagyok. Egy nagy vákumban van az életem. És elmondta, hogy miért érzi így magát. És elmondtam neki, hogy tudod miért? Azért, mert olyan dolgokra építetted az életedet. Kapcsolatra, pénzre, vagyonra, anyagi biztonságra, amik mind olyanok, mint a pára. Bármikor megszűnhetnek. És hiányzik a kőszikla az életedből. Hiányzik Jézus Krisztus az életedből. Megyek tovább, és hadd szóljak nektek egy a második szeméről a mai történetben, egy kislányról, egy lányról, aki arról volt híres Filippiben, hogy meg tudja mondani a jövendőt. Történt pedig egyszer, amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóan jött velünk szemben, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdájnak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte. Nem tudom, hogy hol jött be az életébe ez a szellem, ez a démon, a jövendőmódásnak a szelleme, de egy biztos, nem sarlatán volt ez a lány. Ez a lány, ez tényleg meg tudta mondani jövőt. Negatív erők birtokában volt. És az emberek hittek neki, és be is jöttek a jóslatai, éppen ezért rengeteg pénzt adtak azért, hogy elmessenek hozzá, és a gazdái, nem azt mondja, hogy szülei, a gazdái ebből a nagyon nagy hasznot hajtottak. És fontos ez a szó, hogy gazda. Hogy neki nem szülei vannak, hanem gazdái. És azt is fontos tudnod, hogy ma az emberek itt Magyarországon félelemből, szórakozásból, kétségbeesésből egyre jobban nyitják meg a szívüket az okkultizmus előtt. Nagyon sok ember szórakozásból vagy kíváncsiságból megy el spiritisztához, megy el jóshoz, megy el kártyavetőhöz, lehet szórakozásból olvasod a horoszkópot, és annyiféleképpen próbáld a csillagok állásából, a félelmeid visznek téged arra, hogy megtudd a jövőt. És ez egy jó biznisz, az emberek félelme egy jó biznisz. Az emberek nagyon sokat képesek fizetni azért, hogy ne féljenek. És ha valaki megmondja nekem a jövőt, és megmondja, hogy hogy alakul a párkapcsolatom, meg a gyerekem, meg az egészségem, képesek ezért fizetni, de szeretnék valamit elmondani. Könnyű beengedni a sötétség erőt a szívünkbe, de sokkal nehezebb tőlük megszabadulni. És érdekes ez a szó, hogy gazda. Ennek a lánynak két gazdája volt. Ez egyik a szülei, akik üzleti lehetőséget láttak benne, és ki is használták ezt. Nem volt ott szeretet, irgalmatlan üzlet volt az egész. És volt egy szellemi gazdája, az a démon, aki birtokolta őt, aki beszélt belőle, mikor az emberek jöttek a kérdéseikkel. És hadd mondjam azt neked, sokkal könnyebb ebbe belelépni, mint kimászni, vagy kijönni belőle. Volt egy szellemi gazdája. És teljesen mindegy, hogy átcsapott szórakozásból, kíváncsiságból, vagy öngyilkosságból akarom kinyitni, bármi vezet engem, hogy kinyissam, akár a kíváncsiság, akár a szórakozás, akár az öngyilkosság, az eredmény ugyanaz lesz. Megöl engem. Elpusztít engem. És szegény lány, miközben nagy hasznot hozott a gazdáinak, eközben totálisan ki volt szolgáltatva az idegen erőknek, akik megfosztották a személyiségétől, az egyéniségétől. És lehet, hogy te is voltál helyzetben. A gyülekezetben többen szabadultak milyen háttérből, akik ilyen helyekre jártak, és azt mondták nekem, hogy fizikai fájdalmat jelentett a Biblia kinyitása és olvasása. És kérdeztem tőle, hova jársz? Hát szóval Isten tiszt után megyek a jóshoz. Hát, no csoda, hogy élsz. Ez olyan, mint hogyha Észak és Dél-Korea határán élni, és csodálkozná, hogy mind a két oldal lőnek rád. Nagyon fontos megértenetek, hogy ez nem játék. Ez is egy európai szindróma, hogy Európa ma szellemi mindenevő. Gazdag kontinens még nem sokáig, de még gazdag kontinens, mint Lidia, de egy szellemileg tarka világban élünk. Szellemi mindenevők világa Európa, ahol minden jöhet, és mindenben hisznek, csak Jézus Krisztusban, az Isten fiában nem. Bármi jöhet Jézuson kívül. És lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy ezotérikus klubba jársz, hogy rajzoltak neked jelet, hogy be van varva táskádba, mert szerencsét hoz, vagy összehajtod, mint az origamit, a pénzt, múltkor mentem a pénztárnál, és valaki, nagyon 5 percet kellett várni, mi kifizette a terméket, az összes ezese ilyen pici kockába össze volt hajtva, ilyen kis négyzetbe, mert azt mondta, hogy a szerencsét hoz, akkor nem fogy el a pénz a pénztárcájából. És ott álltunk a sorba, és vártuk, hogy az összes ezresét kihajtogassa, mert hát az úgy kell összehajtogatni. Nem veszitek észre, hogy mennyire hiszékenyek vagyunk. Mi, a nagy civilizált, felvilágosult nyugat, a tudományban hívő nyugat, mindenfélében hiszünk, csak Istenben nem, és az ő fiában nem. És ez a leányka ingyen reklámot csinált, és gondolkoztam, mi az, ami bosszantotta Pált. Nézzétek meg, azt olvassuk, ez kiáltozta, ezek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Tudjátok, mi történt? Összecsapott a világosság a sötétséggel, a Pál apostolban levő Szentlélek Isten, az általa képviselt evangélium ereje, Jézus Krisztus összecsapott azzal a sötétséggel, amiből leánykában volt, és a démon egy megtévesztő hadműveletet művelt. Úgy gondolta, ha elkezd reklámot csinálni Pálnak, nem derül ki, hogy ő kicsoda. És ezért elkezdett ingyen reklámot csinálni. És láttam már megszállottokat gyönyörűen imádkozni is. Láttam megszállottokat gyönyörűen imádkozni, hogy megtévesszenek. Hogy megtévesszenek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Elkezdtem, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgálja, hogy ki ne derüljön, hogy ebben a lányos sötétség erői dolgoznak. Csak Pált nem lehetett megtéveszteni, ezért azt olvastam tovább, mivel Pált bosszantotta ez, megfordult és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. Pálnak adatott a lelkek megkülönböztetésnek az ajándék, és egyből megszólalt benne, hoppá, hoppá, ha ez a lány jósol, akkor az, amit mond, az nem lett Istentől való. Itt a démon akarja magát álcázni. És parancsolt a lányban levő démonnak, és ez kiment belőle. Csak akkor történt valami. Nem tudott már jósolni. És ez nagy anyagi kárt okozott a szüleinek. De a lány szabad lett. Hadd mondjam neked, lehet, hogy a szabadulásodnak ára lesz. Lehet, hogy anyagi hátrányt fog szenvedni. Megtért Debrecen, még kocsmáros, bezárt a kocsmát. Mikor rászakadt a tudat, hogy hány ember életét tetisztünk a kocsmájába, amiből jó prosperál, akkor azt mondta, inkább leszek szegény, de nem akarom más életét tönkretenni. Lehet, hogy a Krisztus követésednek nagy ára lesz. Amikor ott hagysz valamit, amit el kell hagyni, ami bűnös, ami, Isten, ami nem az Istenhez köt, hanem a sátánhoz, vagy a démonvilághoz köt, de hadd hívjalak téged arra, érdemes megtenni, mert te szabad leszel. És hadd mondjam azt, hogy itt Pálék megfizették az árát. Olyan dühöt váltott ez ki a lány gazdáiból, hogy a lány már nem tudott jósolni, de egy szabad, a női méltóságát visszaszerező, az emberi méltóságát visszaszerző lány lett, hogy képesek voltak az egész várost fellázítani, és pálapostékat megdincselték, megverték, bezárták a börtönbe azért, mert ebből a lánykából kiűzték a démont. És szeretnék most tovább menni, hogy bekerül Pál és Barnabás ebbe a börtönbe, és a börtönőr bezárja őket a belső cellába, kalodába zárja a lábukat, és azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás elkezdik Isten magasztalni. Elkezdik Isten dicsőíteni. Mert szeretném azt nektek elmondani, hogy az ember igazi öröme az elsősorban nem a körülményeitől függ. Nem az a legfontosabb, hogy hol vagy, hanem kivel vagy ott, ahol vagy. És Pál apostol és Silás Jézus Krisztussal együtt mentek be a börtönbe. Pontosabban Jézus velük együtt ment a börtönbe. Sokszor mondom nektek, hogy édesapámnak volt 6 református lelkész barátja már, egyik sem él, akiket börtönbe zártak. a hitük miatt. Kevés olyan boldog embert láttam, mint ez a hat ember. És a családjaikat elvitték le munkatáborba, és mégis tele volt a szívük örömmel, mert ment velük Jézus a börtönbe, és ment Jézus a feleségükkel és a gyerekeikkel a Baragánba, vagy a Duna-deltához a munkatáborba, mert ment velük. Pál apostolékkal bevonult Jézus a börtönbe, és a börtön átalakult templommá, mert nem attól templom egy hely, hogy rátesszük a keresztet a tetejére, hanem attól, hogy Jézus ott jelen van. Halleluja! És oda bementek, és elkezdték Jézus magasztalni és imádni. És ebben a börtönben ők hívők voltak, de az összes többi ember köztörvényes bűnöző. És a börtönben hallgatták az emberek az imádatot, a dicsőítést. Csak történt valami. Belekerültek a foglyok, a köztörvényes bűnözők Krisztus szabadságának az erőterébe. És lett egy nagy földrengés, és kinyíltak a börtönajtók. Azt olvassuk, hogy megnyíltak a börtönajtók, és a börtönőr azt hitte, hogy mindenki elment. És fontos látni, Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tékárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Miről van szó? Kinyíltak a börtönajtók, felébredt a börtönőr, kijött, és az emberek reflexzerűen mit szoktak földrengéskor csinálni? Kirohannak az épületből. És meg volt győződve, ha itt földrengés lett, ha kinyíltak az ajtók, ezek egyébként is ki akartak menni a szabadságra, hát földrengés idén az emberek nem szoktak bendőcsörögni, üldögélni. És meg volt győződve, hogy az összes fogoly a börtönön kívül van, megszökött. És már szeretne a kardjába dőlni, amikor a börtönből kiállt ki valaki. Figyelj! Ne üld meg magad! Ne tégy kárt magadba! Mind itt vagyunk. Tudjátok, ilyen az, mikor az evangélium belülről kezd átformálni minket. Amikor Isten szent lelke kiárad, és megérintett ezeket a köztörvényes bűnözőket Pál apostolon keresztül, és akkor beszéltünk Lidiáról, meg a spiritista lányról, vagy a médiumról, de hadd szóljak arról, hogy köztörvényes bűnözők voltak a következők, akiket Isten lelke megérintett a börtönbe. És akkor érdekes dolog történik. A börtönőr kerül bele a Krisztusi szabadság erőterébe. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Nem szoktak így beszélni börtönőrök a fogvatartókkal. Nem azt szokták, hogy uraim. Én voltam már börtönben, nem fogvatartottként, de igét hirdetni, és nem így szokták őket szólítani, hogy uraim. És nem láttam meg őt, hogy a börtönőr leboruljon a foglyok előtt. Letérdeljen. Olyat sem láttam, hogy rebengjen a fogvatartottak előtt. Ők mindig erőt demonstrálnak, ők mindig erősek, de most érdekes dolog történik, kiderül, hogy a börtönben levő emberek szabadabbak, mint a börtönőr. Ő a félelemnek, a szégyenérzetnek, a megsemmisülésnek a fogja, úgy érzi, hogy összedőlt minden, krízisbe került az élete. És felteszi a kérdést, leborulva, remegve, uraimnak szólítva Pált és Silást, mit tegyek, hogy üdvözüljek? És azt mondod, hát mit kezdek ez a szó, hogy üdvözüljek? Ez egy olyan kegyes szó, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Én sem tudtam sokáig. Üdvözlégy meg, üdvözül. Mi az üdvösség? Hát akkor megpróbálom elmondani magyarul. A szódzó az egy görög szó, és ezt jelenti, halálból megment, életben tart, biztonságban tart, megment, kiment, és biztonságból kivisz vagy helyez. És azt mondja a börtönőre ezzel, figyeljtek ide, halálosan félek. Összedőlt minden, amire épült az életem, a börtönöm biztonságára, a vállalkozásom profitjára, az európai gazdaságra, a Oroszországból érkező gázra, és sorolhatnám mindazt, amit megtölt téged félelemmel, nem tudom, mire építetted az életed. A vállalkozásodra, a munkahelyedre, a biztosító társaságokra, a bankszámlán nyugovó pénzedre, és ez porrá is köddé válik. És azt mondja a börtönőr, a fogvatartottak, hogy bajba vagyok, nagyobb bajba vagyok, mint ti. Mondjátok meg, hogyan tudok megmenekülni. Mondjátok meg, hogyan tudok megszabadulni. Mondjátok meg, ki visz ki engem a biztonságra? Ki ad nekem biztonságérzetet? Mit csináljak, hogy üdvözüljek? Mit csináljak azért, hogy olyan biztonság érzetem legyen, mint nektek? Hogy nem jöttetek ki a düledező börtönömből, hogy nem rohantatok ki. Mi ez, ami nektek valami, nekem nincs? Egyszer megkeresett Szeglédről egy... egy hölgy, MÁV-nál dolgozik, és azt mondta, hogy tudod, mikor a szomszéd asszonyomnak leégett a háza, és tudtam azt, hogy két autista gyereket nevel, és láttam a derőit és a békességét, akkor oda mentem hozzá, és megkérdeztem, mondd meg nekem, mi a titkod életednek, mi van neked, ami nekem nincs. Mert én távolról sem megyek olyan nehéz dolgokon át, mint te, és neked van derűd, békességed és örömöd. És a szomszéd egyszerűen elkezdett neki beszélni arról a békességről, amit csak Isten tud adni, és arról a szabadításról, amit Jézus Krisztus szerzett a kereszten. És Pál azt mondja, és ezzel be is fejezem, ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz minte, mind a te házad népe. Ekkor hirdették nekik az Isten igéjét, és mindazok, akik a házában voltak. Higgy az Úr Jézusban. Miért nem Mohamedben? Miért nem Alakban? Miért nem Buddhában? Miért nem Konfuciusban? Miért nem a Manituban, a nagy szellemben? Miért nem a sorsban? Miért nem a felsőbb intelligenciában? Miért nem a Mamonban? Miért nem Fortunában? Miért nem Áborban? Miért nem Zeusban? Ezeknek mind megvan a mai megfelelője az életünkben. A pénzisten, a szerelemistene, a kicsapongás, az élvezetek istene, annyi minden van. Bacchus istene, minden van. Miért nem benne? Azért, mert azok nem istenek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgy Jézusban, higgy az Úr Jézusban. Kicsoda az a Jézus? Kicsoda ő? Az első, hidd el ő, hogy az Isten fia, akit Isten az Atya elküldöttet a szabadításodra, azért jött Jézus erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ő a szabadító, a megmentő. Két dolgot tett Jézus azért, hogy te szabad légy. És ezt mondta el Pál a Filippi börtönőrnek is. Higgy a megfeszített Krisztusban, aki azért halt meg a kereszten, hogy magára vegye összes bűnödet, és összes sebedet, a sebek mások bűnei, amit ellened követtek el. Békességed büntetése rajtad van, és az ő sebeiben meggyógyulhatsz. Higgy a megfeszített Jézus Krisztusban. Isten válasz a bűneinkre, a megsebzettségünkre, az elesettségünkre, a Golgotai kereszt. Higgy a megfeszített Krisztusban. Ha félsz, ha remegsz, higgy benne. És a másik, higgy a feltámadt Krisztusban. Ő nem csak meghalt, hanem feltámadt. A Biblia szerint a halál az nem a nem létezést jelenti, hanem egy állapot. Az Isten nélküliség állapota, kétségbejtő állapota. És az ember halála ez, hogy Isten nélkül él. És Jézus nem csak meghalt a keresztfán, hanem dicsőségesen feltámadt. Higgy Jézus halálában, kereszt halálában, és így feltámadásában. És azt olvassuk, ez a börtönőr hit. És nézzétek meg, milyen az, amikor Krisztus szabadsága a börtönőrbe költözik. Előbb belekerült Krisztus szabadságunk az erőterébe, de nézd meg, mit mond az ige. Ő pedig magához fogadt őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta azokat a sebeket, amiket előzőleg ő okozott. Ő verte meg őket, most kimossa a sebeiket. És azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, mit csinált a börtönből? Szállodát. Ez jó kis változás. Kihozta a fogvatartottakat, bevitte a lakásába, és asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenbe. Felfogod, miről szól ez a történet? Fönn a házban, ott vannak a köztörvényes bűnözők, ott van Pál és Silás, ott van a börtön és a családja, és örvendeznek, miközben alattuk egy szanaszét hulló, fölrengés szenvedett börtön van. És azt olvassuk, hogy tele van a szíve örömmel és békességgel. Halleluja! De nagy dolog ez. Ilyet csak Isten tud tenni, amikor a viharok közepén, a nehézségek közepén átéled, hogy Krisztus elveszi a bűneidet, hogy meggyógyítja a sebeidet, hogy elveszi a halál félelmedet, és olyan hitet és reménységet ad neked, amit túlmutat a föld életen, és beletorkolik az életed a mennyországba. És ez a hit kiállja a gyász viharát. Amikor apám meghalt 63 évesen, szörnyet halt egy balesetbe, akkor ez vigasztalta a koporsója mellett, hogy tudom, hogy fogok vele találkozni. Mert ő is hitt a megfeszített Krisztusban és a feltámadt Krisztusban, és elment a mennybe, én meg megyek utána. Te hova mész? Te hova mész, ha meghalsz? Kiben bízol? Miben bízol? A kormányban? A rezsicsökkentésben? Miben bízol? Az Európai Unióban? Bidenben? Miben bízol? Kiben bízol? Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözölsz. Kiment téged Isten, és biztonságba helyez téged. Olyan biztonságba, akit semmi és semmi nem vett el tőled. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozom hozzád mindazokat, akik hallgatták ezt az igét, akár itt, akár az interneten. Kiálltok azokért, akik félnek és rettegnek, mint ez a börtönőr. Bizonytalanok, kétségbeejtven bizonytalanok. Mentsd meg őket, adj nekik élő hitet. Kiáltom azokért, akik kacérkodtak a szellemvilággal, és belekeverődtek mindenféle okkult dologba, spiritizmusba, és mindenféle nyavajába, és nem tudnak hinni emiatt. Úr Jézus, szabadíts meg őket. Parancsolja bennük levő démonnak. Hadd szabaduljanak fel. Kapják vissza emberi méltóságukat. És kiáltok hozzád azokért, akik, mint Lidia, minden okuk meg vagy biztonságban érezzék magukat, de olyan krízisben vannak, ami kikezdte ezt a biztonságot, hogy hadd jussanak hitre. Köszönj, meghallgatta egyet a dicsőségedért. Amen.